Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 47. Zsoltár első verszaka így kezdődik. No minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok. Dicsérjük tovább Istenünket a 331. ének első és második verszakainak eléneklésével. Az ének így kezdődik, a nagy király jön, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, hogyan szól hozzánk virágvasárnapon János evangéliuma 12. fejezetéből. János evangéliuma 12. fejezetében a 12-től a 19. verszakig terjedő rész így szól hozzánk. Jézus bevonul Jeruzsálembe. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva, felült rá, ahogyan megvan írva. Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. A sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, íme a világ őt követi. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk, mennyei Atyánk, köszönjük, hogy lelkünk a viharból, bűnből, bajból hozzád menekülhet. Olyan sok vihar tépázta meg életünket, olyan sok bűnt kell hordoznunk. Ha elkezdenénk sorolni bajainkat, talán magunk is meglepődnénk, milyen hosszú listát kellene eléd tárnunk. Köszönjük, hogy ismered azokat a viharokat, amelyekből jövünk hozzád. Jobban ismered bűneinket, mint mi magunk, és úgy tartod számon bajainkat, hogy arra kész a megoldás nálad. Bocsásd meg, Urunk, ha ez nem jut eszünkbe. Bocsásd meg, ha kételkedünk ebben. Arra kérünk, Urunk, szólj hozzánk ezen a mostani istentiszteleten, nyisd meg szíveinket igéd előtt, tégy alázatossá üzeneted meghallására, és aztán készé annak megcselekvésére. Ajándékozz meg bennünket, Urunk, szent lelked meggyőző erejével. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ige hirdetésre készülve a 330. dicséretünk első és második verszakait énekeljük el. A 330. dicséretünk így kezdődik. Örvendezzen már a világ, légyen mindenben vigasság.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Zakariás próféta könyvéből olvasom, a 9. fejezet 9. verséből. Örvenj nagyon, Sion leánya, újjong, Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. Alázatos és szamáron ül, szamácsikó a hátán. Eddig Isten írott igéje. A Magyar Nemzet című napilapunk tegnapi számában bukkantam rá egy írásra, amelynek ez a címe Idegen orgona. Kiemelték a cikkből ezt a mondatot, alcímnek is lehetne nevezni, bár a cím fölött állt. A legtöbb magyar fiatal azt állítja, a maga módján vallásos. Szeretnék egy nagyon rövid idézetet fölolvasni ebből az írásból. Az ifjúság 2000 felmérés szerint a mai magyar fiatalság vallási szempontból is heterogén. A skála az egyházak tanításához, szervezeti kereteihez szorosan kapcsolódó vallásosságtól a hitélet teljes elutasításáig terjed. A legnagyobb létszámú csoport tagjai így határozzák meg önmagukat, a magam módján vallásos vagyok. Majd minden második fiatal ezt állítja. Nem csak a fiatalok vannak azonban ezzel így. Egy korábbi felmérés szerint az ország lakosságának felnőtt rétege is, amennyiben vallásosnak tartja magát, akkor zömmel így, a magam módján. Bizonyos értelemben ez a magam módján jellemezte azokat az embereket is, akikről olvastunk János evangéliumából, tehát az első ige szakaszunkból, legalábbis nagyobb részüket. A Páska ünnepére készülődött a főváros Jeruzsálem. Már özönlött a sokaság, hiszen néhány nap múlva megkezdődnek az ünnepségek. Ilyenkor, legalábbis a tudósok szerint, 2-2,5 millióra is felduzzadt Jeruzsálem lakossága. Ez az egyre növekvő tömeg meghallja, vagy legalábbis egy része meghallotta azt, hogy az a Jézus közeledik a város felé, aki előtte nem sokkal feltámasztott egy férfit, Lázár. Az emberek mindig is, nem csak most napjainkban, mindig szenzáció éhesek voltak, és ezért látni akarták ezt a Jézust, és elébe siettek. Sokan pedig már eleve Jézussal voltak, mellette haladtak, és amikor találkozott ez a Jeruzsálem felé tartó, illetve a városból kiözönlő sokaság, akkor üdvribeagással köszöntötték Jézust, valamint arról is olvastunk, hogy pálmágakat vagdostak, és ezeket lengették. A ruhájukat, felső ruhájukat terítették elé, és egy zsoltárral, zsoltár részlettel dicsőítették, méghozzá egy olyan zsoltár részlettel, amelyet egykor Júdás Makabeusnak énekeltek, annak, aki a szír uralom alól szabadította fel Izraelt. Lelkesedésükben talán föl sem tűnt az, hogy Jézus Krisztus nem lóháton érkezett, mint a hadvezérek, amikor harcba indultak, hanem egy szamárnak a hátán. És a szamár inkább a proféták állata volt. És hogyha valaki szamáron ült, akkor arról tudni lehetett, hogy békességgel érkezik. Arról is hallottunk az evangéliumból, hogy olyan nagy volt a lelkesedés ott Jézus körül, hogy még azoknak is, akik már azt forgatták a fejükben, hogy hogyan is tehetnénk el őt lábalól, azoknak is meg kellett állapítania. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni. Íme a világ őt követi. Gondoljunk most bele egy kicsit ezen az istentiszteleten abba, hogy hogyan is vélekedhetett ez az ünneplő tömeg Jézusról. Azt gondolták, és azt hitték minden bizonnyal, hogy most érkezett meg az a valaki, akinek a segítségével kifelé indulhatnak a bajokból, mert minden problémájukat meg fogja oldani. Megoldja a kenyér kérdést, hiszen ugye sokan bizonyára közülük is már átélték, ott voltak, vagy ha nem is voltak ott, de hallották, hogy több ezer embert megelégített. Úgyhogy volt 5 kenyér, 2 hal, Jézus pedig megsokasította. És úgy bocsátotta el a sokaságot, azt a sokaságot, amely hallgatta az ő tanítását, hogy nem kellett nekik, hát éhezve hazamenjük és megtenniük még azt a hosszú utat. Meggyógyítja a betegeket. Hiszen szájról szájra jártak minden bizonnyal Jézus csodás tettei. S lám, még a halál felett is úr, hiszen nem olyan régen érkezett a hír, ahogyan már itt említettem is, hogy feltámasztotta Lázárt, de hát előtte már másokat is. És mit gondoltak még Jézusról? És mit vártak ezek az emberek, akik ott voltak körülötte a sokaságban? Nem utolsó sorban azt, hogy felszabadítja a népét a római uralom alól, hogy megdönti az elnyomók hatalmát, és ura lesz ennek a világnak. Amikor ott királyként ünnepelték az Úr Jézust, akkor azt gondolták azok az emberek, hogy most elérkezett ennek az ideje, ennek az órája. Azt várták minden bizonnyal, hogy majd a római megszállók helyőrségébe bevonul Jézus, megsemmisíti a római katonaságot az ő csodálatos hatalmával, és akkor ők szabadok lesznek. Tehát ezek az emberek ott Jézus Krisztus körül annak tekintették Jézust, akinek látni szerették volna. De vajon nem így gondolkozik-e az a diák, az a mai diák, aki az Úr kötelességének tartja a jó dolgozat, vagy éppen a jó vizsga eredmény biztosítását? És az a felnőtt, aki pedig a betegségében tekint így az Úrra, hogy mint egy kötelességének tartja, hogy gyógyítson meg minden beteget, hogy őt is hozza ki a bajból, aki így várja el az Úrtól minden nyomorúságnak a kiiktatását, aki így rendeli meg az Úrtól az őt megsértők, a neki rosszat akarók, keresztbetevők megbüntetését. A szerinte való igazságszolgáltatást, nem az Úr szerintét. És aki úgy véli, hogy bár ő a saját feje után megy, járja a maga útját, de az Úrnak kötelessége, hogy minden akadályt eltávolítson előle ezen az úton, hogy a vágyait, a kívánságait elérhesse. Az első virágvasárnapon Jeruzsálemben a tömeg Jézus bevonulásában, tehát kivezető utat látott, és így látott kivezető utat a maga számára. Jézus azonban, aki nem azért jött, hogy kiszolgálja az embereket, hanem hogy szolgálja őket. Ő nem a tömeg által kívánt módon, hadd mondjam így, hogy nem kifelé, hanem befelé haladt. Hogyan? Abban az értelemben, hogy befelé a szenvedésbe, a kereszt felé vezető úton. Az az út is, amelyen akkor haladt, és amelyen akkor virágok és pálma ágok voltak, az az út is tulajdonképpen már a szenvedés útjának egy része volt. És az az út, igazából az az út volt, amelyen néhány nappal később már olyan emberek, illetve részben ezek az emberek jártak, azok az emberek, akik az odahintett és közben megszáradt pálmaágakból töviskoszorút fontak, és Jézus fejére tették. De hát hogyan érthették volna meg ezek az emberek igazán az Úr Jézus Krisztust? Mi segített volna nekik ebben, vagy segíthetett volna még jobban? Mire kellett volna odafigyelniük még jobban? A János evangéliumából olvasott igeszakaszból a 16. verset szeretném újra olvasni, amikor keressük erre a kérdésre a választ. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Ami meg volt írva róla. Annak a komolyabb tanulmányozása, a lélekkel, szívvel való tanulmányozása, végiggondolása segíthetett volna ezeknek az embereknek, hogy megértsék az Úr Jézust. János evangélista, aki ezeket a sorokat írta, látta, és így írja el Jézust, hogy Jézusban az jött el, akiről az Ószövetség így tett bizonyságot, hogy szolga. Mert az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében van egy csodálatos fejezet sorozat, a 42-től az 53. fejezetig tartó rész, ott van annak a szolgának az arca leírva, ott felismerhető annak a szolgának az arca, akit az Isten küld el. És ez másmilyen arc, mint amilyennek látta és szerette volna a zsidó nép a messiást. Hiszen tudjuk azt, és itt is volt már az igehirdetés közben, másképpen megfogalmazva szó arról, hogy szerintük a messiás a világot külsőleg veszi birtokba, hatalmával és erejével. És ebben a világban az erőviszonyokat változtatja meg. Ézsaiás pedig egy szolgáról beszél, szolgáról, aki szenved, és hogyha olvassuk az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy Jézus valóban ilyen szolga volt, aki szenvedett, aki végigment ezen az úton, és aki az életét adta, értünk emberekért. Aki szolgált akkor is, amikor már nagyon közel volt az ő halálának a pillanata, ott az utolsó vacsoránál, amikor letérdelt a tanítványok lábaihoz, és megmosta azoknak a lábait. És azt mondta, hogy példát adtam nektek, hogy ti is így cselekedjetek. Ő olyan szolga volt, akinek megakadt a tekintete az ember szegénységén és nyomorúságán. Aki elfeledkezett magáról, amikor látta az ember elesettségét, szükségét. Hiszen olvashatunk ilyen történeteket az evangéliumokban, hogy Jézus is emberi testben volt itt a földön, elfáradt, egy-egy napnak a végére fáradt volt, és a tanítványokkal pihenni készült, de amikor látta, hogy ott vannak az emberek, jönnek megint azok, akik különböző bajokkal, gondokkal küzdöttek, akkor újra odafordult hozzájuk. Ő szolgált, valóban szolgált. Zakariás próféta pedig, akinek a könyvéből, a 9. fejezetből hallottuk és olvastuk ezeket a szavakat, hogy örülj, Sion leánya, mert királyod jön, ő pedig szelídnek mondja ezt a királyt. Szelídnek. De hát mit is jelent az, hogy szelíd? Az emberek egy része azokra mondja azt, hogy szelíd, akik egy kicsit olyan tutyimutyik, akikben nincsen erő. Jézus pedig azt mondja, hogy a szelídség az egészen mást jelent. A szelídség azt jelenti, hogy az erő és a hatalom az enyém, de lemondok arról, hogy érvényesítsem. Szelíd az olyan ember, akinek volna ereje odaütni, de nem üt oda. Volna hatalma a dolgokba erőszakkal beleavatkozni, belenyúlni, de nem nyúl. Aki parancsolhatna, de parancs helyet kér. Olyan szép példa erre Pál apostolnak Filemonhoz írt levele. Filemonhoz, a rabszolgatartóhoz, akit kér arra, hogy a szökött rabszolgáját fogadja vissza. A szökött rabszolgát, aki ott a börtönben találkozva Pál apostollal, s hallva a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, megnyitja a szívét ez evangélium előtt, és Jézusnak a tanítványa lesz. És az ő érdekében írja Filemonnak azt a kis rövid levelet Pál apostol, amely megtalálható az Új Szövetségben. És azt írja, hogy megparancsolhatnám, hiszen apostol vagyok, megparancsolhatnám, hogy ne úgy fogad vissza, hogy büntetéssel várod, hanem mint lelki testvér, de nem parancsolok, inkább kérlek téged. Nos, az ilyen ember a szelíd ember. S Jézus földi életében ezt láthatjuk, aki ítélettel jöhetne, de kegyelmet hoz ide a földre, hogy ezt a kegyelmet megragadva, majd, amikor az Isten ítélőszéke előtt egykor meg kell állnunk, akkor ne rettegve kelljen állnunk. Leszállhatna a keresztről. Tudjuk ezt is. Megtehetni azt, amit kiáltottak is odafelé, hogy másokat megmentett, akkor magát miért nem menti meg? Tegye meg! De ott marad. Ott marad, mert tudja, hogy ez a megbizatása, amelyet az Atyától kapott, és mert tudja, hogy így nyílik meg az út számunkra, emberek számára, az ő Atyához, és így lehetünk csak az ő gyermekei. Jézus Krisztus így szolgának és szolgaként jött. Szolgáljon nekünk, embereknek, és az életét adja értünk. Most, ezen a virágvasárnapon, Isten igéje az a kérdést teszi fel számunkra, hogy vajon mi milyen keresztjének vagyunk. Olyanok vagyunk, akik a virágos napokon lelkendezve hozsánnáznak, de közben valahol az jellemző ránk, mint ami a virágvasárnapi sokaságra is jellemző volt, hogy nem értve Krisztust olyasmit várnak tőle, ami nem az a valódi megoldást jelentette volna az életük számára. És mondtam azt, hogy ők így kifelé tartottak tulajdonképpen, kifelé szerettek volna jutni a nyomorúságokból, csak nem értették meg, hogy életük számára mi jelenti a valódi szabadulást és gyógyulást. Nos hát milyen keresztények vagyunk? Ilyen kifelé tartók, akik csak a pillanatnyi bajainkból szeretnénk kimenekedni? Akik csak ezt várjuk Jézustól, És hogyha Jézus másképpen cselekszik, mint ahogy mi elgondoltuk, elképzeltük, akkor talán a magunk módján mi is megfonjuk azt a tövis koszorút Jézus számára, fejére, mint ahogy akkor ott az a sokaság megfonta, amikor Jézus Krisztus már egészen közel volt a kereszthez. Vagy pedig olyan keresztjének vagyunk, akik értjük azt a titkot, amit egykor Isten áldott, egyik áldott szolgája így fogalmazott meg, hogy a valóban kifelé vezető utak előbb befelé vezetnek. Mint ahogyan Jézus is előbb befelé a szenvedésbe indult el a kereszt felé. És számunkra, akik Jézus tanítványai szeretnénk lenni, és ez az út adatott. Befelé indulni. De értjük-e, elfogadjuk-e ezt a titkot, hogy előbb befelé vezetnek az utak. Be a belső szoba csendjébe. Újra és újra. Ahol térdre lehet borulni az Úr előtt. Ahol meg lehet vallani mindent, ami nyomaszt bennünket. Befelé, abban az értelemben, ahogy a tékozló fiú történetében olvashatjuk, hogy magába szállt, ott a disznók fájójánál. Amikor rádöbbent arra, hogy mennyivel jobb volt neki otthon az atyai házban. Ő kikérte az örökségét, elindult, azt gondolta, milyen jó lesz, ha a magam útját járhatom. Önállóan, függetlenül az apámtól és mindenkitől, azt tehetem, amit akarok, a magam ura lehetek, de nagyszerű élet lesz ez. És aztán ott a disznók vájójánál, ott vallja meg először, hogy vétkeztem. Vétkeztem ezzel a gondolattal, és vétkeztem azzal, hogy véghez is vittem, hogy hátat fordítottam az atyai háznak, hogy elmentem, hogy ott hagytam mindent. Pedig enyém lett volna minden gazdagsága az atyai háznak. Magába száll, befelé. Befelé. Olyan értelemben is, hogy az Úrral való bensőséges beszélgetéseknek így a mélységét minél jobban átélni, gyakorolni ezt, hogy vele beszélek meg mindent. Befelé a Szentírásnak, Isten szavának mind mélyebb megismerésébe, hogy egyre jobban felragyoghasson előttem az Úr valódi arca. Egyre beljebb a saját kívánságaim, vágyaim, vagy ahogyan Jézus mondja, hogy tagadjátok meg magatokat, ebben is egyre beljebb. Azért, hogy aztán Jézus arca hadd ragyoghasson fel rajtunk egyre inkább, hogy valóban hozzá válhassunk hasonló. Egyre beljebb befelé a szeretetben. Abban a szeretetben, amellyel az Úr Jézus Krisztus fordult az emberekhez, és amely szeretet betöltheti a szívünket. Amely szeretet nem méricskélt, amely szeretet nem nézte azt, hogy melyik fajhoz tartozik az az ember, aki ott áll előtte. Nem nézte azt, hogy férfi vagy nő, hanem csak azt látta meg, hogy szüksége van rám. Befelé ebbe a szeretetbe, amely nem azt várja mindig, hogy én mit kapok. Nem azt nézi mindig, hogy hogyan fordulnak hozzám az emberek. Mosolyognak-e rám, akkor én is mosolygok. Kapok-e tőlük jó szavakat, akkor én is hajlandó vagyok így odafordulni hozzájuk, hanem amely szeretet tud adni. Beljebb, egyre beljebb az Úrral való közösségbe. De hogyha ebbe egyre beljebb kerülünk, akkor az egymással való közösségben is így kell, hogy gyarapodjunk, és az egymással való közösségünk is így kell, hogy elmélyüljön. Hogy nekünk is megakad a szemünk a másikon, nem abban az értelemben, hogy mit lehet róla majd a másikkal megtárgyalni, hogy észrevetted, hogy láttad, hogy tudod, hogy mi történt vele, hanem abban az értelemben, és úgy, ahogyan Jézus tekintete megakadt, hogy megszánta az embert, mert elesett volt, olyan volt, mint a pásztor nélkül valójú. És adta azt, amire annak az embernek szüksége volt. Így, egyre beljebb, ebben is, hogy egymást észrevesszük, meglátjuk, hogy tudunk örülni igazán egymás örömének, és tudunk együtt sírni, amikor a másik szeme könnyes, magunkhoz tudjuk ölelni, egyre beljebb. Ezen a virágvasárnapon engedjük, hogy az Úr így vizsgálhasson meg bennünket, és megmutathassa, hogy mi most merre tartunk. Kifelé mindezekből talán, vagy befelé, egyre beljebb. És induljunk el, vagy menjünk tovább a Jézus útján. Engedjük, hogy most ezekben a napokban, a nagy hét napjaim megszólíthasson bennünket az Úr. Kövessük őt valóban ezen az úton, hogy húsvétkor majd tiszta és fényes és ragyogó lehessen az örömünk. Hogy feltámadt az Úr Jézus, és általa én is egy új életre feltámadhatok, vagy feltámadhattam már itt ezen a földön, és majd feltámadhatok, akkor is, amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Ezt kiáltották egykor az emberek ott, az első virágvasárnapon. Jön a király, hogy a mi szívünk és életünk királya is legyen. Nyissuk meg hát a szívünket, hogy betérhessen oda, és megmoshassa a szívünket, ahogyan az egyik énekünk mondja, hogy mindazt, ami ott folt, azt lemoshassa, megtisztíthasson, megújíthasson bennünket. Amen. Amen. 459-es dicséretünket keressük meg, és kérjük a negyedik verszakával. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd, követni híven, mint ő, atyám parancsait. Legyen ebben nekünk az Úr segítségünkre. Tehát 459. dicséretünk negyedik verszakát énekeljük. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy most is imádságban odafordulhatunk hozzád. Köszönjük neked azt, hogy van lehetőség az elcsendesedésre. És kérünk, segíts nekünk abban, hogy most is, és majd, ha hazatértünk is, akarjunk és tudjunk időt szakítani arra, hogy végig gondoljuk mindazt, amit te ebben a virágvasárnapi történetben elmondasz nekünk, és amely kérdéseket ezt támaszt, azokra akarjunk és tudjunk őszintén válaszolni. Megvalljuk, Urunk, életünk szegénységét és ürességét. Az, hogy sokszor olyan felszínesek a mi dolgaink, a mi kapcsolataink is, de köszönjük neked, hogy te jöttél, azért, hogy szolgálj nekünk, azért, hogy mi bővölködhessünk, hogy életünk legyen, igazi életünk. Köszönjük ezt neked, Urunk, most is. És köszönjük neked, hogy tanítasz arra, hogy hogyan lehet miénk a te gazdagságod, hogyan lehet miénk ez az élet, amelyet te elkészítettél számunkra, emberek számára, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked, hogy így mutattad most is meg azt, hogy milyen tévedés az a részünkről, amikor mi rögtön csak kifelé akarunk jutni mindenből, és nem merjük vállalni azt, hogy igazán utána gondoljunk, akár a mi életünk nagy kérdéseinek, hogy igazán utána gondoljunk annak, hogy hová is tartunk, mi végre is vagyunk itt, vagy hová jutunk, ha azon az úton megyünk tovább, amelyen éppen vagyunk. De köszönjük neked, amikor te mégis megállítasz, és szinte kényszerítesz arra, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk. És köszönjük neked azt a csodát, hogyha már eljuthattunk odáig, hogy mi is magunkba tudtunk szállni. És köszönjük neked, hogyha már ennek nyomán odafordulhattunk hozzád, és megvalva a tőled való elszakadásunkat, a vétkeinket, a mulasztásainkat, bocsánatot nyerhettünk, és a te gyermekeidként élhetünk. Köszönjük ezt neked, de imádkozunk azért is, hogyha még nem vagyunk a gyermekeid, akkor segíts nekünk abban, hogy tudjunk így odafordulni, hogy merjük vállalni ennek a magunkba szállásnak a mélységét. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg az ünnepünket, hogy hadd lehessen az valóban a feltámadás ünnepe számunkra. Segíts nekünk, hogy találkozhassunk veled a feltámadt, élő, diadalmas Úrral. Így imádkozunk azért, hogy áld meg a nagy hét előkészítő istentiszteleteit is. Áld meg a nagy péntek alkalmait, és az ünnepi istentiszteleteket is kegyelmedből. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért is, a testi-lelki problémákkal küzdőkért. Azért most különösképpen is megértve szavadat, hogy ne csupán a testi nyomorúságból akarjanak meggyógyulni, hanem azt a többet hadd kívánják, amelyet te meg tudsz adni, az, hogy az életük megújulhasson, hogy veled találkozva örök életet nyerhessenek. Imádkozunk hozzád, Urunk, szeretteinkért, könyörgünk hozzád a nagy család minden tagjáért, egyházunkért és népünkért is. Áld meg népünk ünneplését is, hogy hadd láthassanok tovább a húsvéti locsolkodásnál, és nyúziknál, és tojásnál, hogy ne ragadjanak le itt, hanem hadd lehessen a húsvét igazán ünnep számukra, annak lényegét hadd érthessék meg. És így valóban fényes ünnepé válhasson minél többek számára. Kérünk, hogy maradj így velünk, egyszülött fiad által, az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. Mondjuk együtt most az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel várunk vissza mindenkit délután 3 órára, amikor is szeretett vendégség lesz. Ezen a szeretett vendégségen a Vasárnapi Iskolai Szövetségtől 2 munkatárs beszámol ennek a szövetségnek a tevékenységéről, szolgálatáról. Ez a Vasárnapi Iskolai Szövetség gyermekek közé viszi az evangéliumot az egész ország területén, és erről a munkájukról tudhatunk meg még sokkal többet, hogyha eljövünk délután. Kérném azt, hogy aki teheti, az egy tányér süteménnyel járuljon hozzá a szeretett vendégségünkhöz, de szeretném hangsúlyozni, hogyha valaki nem tud hozni süteményt, azért ne maradjon, vagy emiatt ne maradjon otthon, hanem őt is szeretettel várjuk. Holnaptól, azaz hétfő estétől kezdve, minden este, egészen nagypéntekkel bezáróan, tehát még nagypéntek este is, 6 órai kezdettel előkészítő istentiszteleteket tartunk. Szeretettel várunk ezekre az alkalmakra is minden testvérünket. Tehát esténként 6 órai kezdettel lesznek istentiszteletek, nagypénteken pedig délelőtt 10 órai kezdettel is lesz istentisztelet. Húsvét mindkét napján 10 órai kezdettel tartunk ünnepi istentiszteleteket, és mind a 2 alkalommal megterítjük az Úrnak szent asztalát is. Már most szeretném azt is hirdetni, hogy szívesen elviszem házhoz is az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk olyan idős vagy beteg testvérről, aki nem tud eljönni még ilyenkor, még az ünnepekre sem, akkor kérem, hogy tessenek bátran szólni, és akkor megbeszéljük, és elviszem az úrvacsorát. Legátusunk is lesz ezen az ünnepen is, tehát a Károly Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karáról érkezik egy 4. éves hallgató, Csőri Gergő, aki nagypéntek este és ünnep 2. napján hirdeti Isten igéjét közöttünk. Örömmel jelentem azt is, hogy tudomásom szerint legalábbis a húsvéti hírlevelünket, mert sok testvér megkapta, de valamennyi még itt van belőle hátul egy dobozban, kérném szépen, hogy nézzük meg, és hogyha valaki nem kapott, akkor tessenek szólni, hogy ezt pótolhassuk. Ezzel a hírlevéllel kapcsolatban szeretném azt is elmondani még, hogy aki olvasta, illetve hogyha olvassuk, akkor meglátjuk, hogy többek között van benne egy írás Molnár Sándor segédlelkészünk tollából, aki a gyülekezetünkről írt, mármint hogy a tapasztalatai, írta le azt, hogy milyennek látja a gyülekezetünket. Amikor elolvastuk ezt az írást azokkal, akik szerkesztették a hírlevelet, akkor az az ötletünk támadt, hogy megkérjük a testvéreket, hogy hasonló jellegű írással segítsük a gyülekezetünk épülését. Tehát aki úgy érzi, hogy ezzel kapcsolatban valóban hasznos, előrevívő meglátásokat, felismeréseket, netán ötleteket tud közreadni, leírni, akkor hadd bátorítsuk a testvéreket arra, hogy tessenek tollat ragadni, és leírni, és aztán ideadni nekünk. Tehát szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy ezt is a gyülekezetünk gazdagodása, épülése, a közösségünk erősödése miatt kérjük. Tehát ilyen szempontból gondoljuk végig a gyülekezetünk életét. Az iratterjesztésünket is ajánlom a testvérek figyelmébe, és különösképpen is most Sipos Ete Álmos nem azé, aki akarja, Cseri Kálmán Mit hoz a jövő, és Werner Kitt a Csodálatos ember című könyvét ajánlja az iratterjesztő testvérünk, valamint a gyermekek számára húsvéti ajándéknak is alkalmas mesekönyveket, Gál Éva bibliai ihletésű illusztrációival, tehát ezeket is megtalálhatjuk ott hátul az iratterjesztésünknél. A csendeshetünket is hirdetem most is, és várjuk a jelentkezéseket továbbra is, tehát július 5-től 11-ig lesz a gyülekezeti csendeshetünk, valamint örömmel hirdetem azt is, hogy lesz egynapos autóbuszos gyülekezeti kirándulásunk, ennek az időpontja május 22. Az útvonala pedig Borsodabói Zemplénnek a települései tulajdonképpen olyan települések, amelyek eléggé szorosan kapcsolódnak az egyházunk történelméhez, így például Vizsoly, Gönc, aztán Sárospatakon is eltöltünk valamennyi időt. Kérjük szépen, hogy gondoljuk végig, tehát május 22-e, egynapos, autóbusszal megyünk innen, és ide érkezünk vissza. Bővebb információkat Molnár Sándor tiszteletes úrtól lehet kapni, mert ő szervezi ezt a kirándulást. Most pedig a gondok testvérünket kérem, hogy folytassa a hirdetéseket.
Kedves testvérek, hirdetem a találkozást. Egy kicsit bővebben, mint ahogy azt említettük, különös tekintettel arra, hogy a körlevél lezárása óta nagyon sok új információ van. Aki már olvasta a körlevelet, az tudja, hogy az építkezésünk most már a vége felé közeledik, legalábbis az a rész, ami a lelkész, segédlelkész lakás kialakítását illeti. A festés és a parkettázás, valamint a radiátoroknak az elhelyezése van hátra. A többivel Istennek hála elkészültünk. Eddig 1.400.000 forint az az összeg, amit a lakás felújításra költöttünk. Ez nem teljes egészében a lakások fordított összeg, mert amikor az építkezés folyt, akkor már gondoltunk arra, hogy a gyülekezeti házunknak azokat a részeit, amelyeket még nem használunk az alapsorban, azokat is használatba tudjuk venni. Tehát a fűtés, vízvezetékszerelés, villanyszerelési munkálatok már arra tekintettel történtek meg. Ami nagyon fontos dolog az építkezéssel kapcsolatban az, hogy a kormány úgy döntött, hogy az európai csatlakozással egy időben megszünteti a gyülekezeteknek és az önkormányzatoknak az áfa visszaigénylési lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy minden egyes beruházás a gyülekezetünknek 25%-kal meg fog emelkedni május 1-én előtt. Éppen ezért nagyon gyorsan elkezdtünk gondolkodni, hogy utána jutni annak, hogy mik azok a dolgok, amik igazán nagy beruházások, és szükségünk van rá a nagyon is közeli jövőben. Az egyik ilyen dolog a kazánnak a cseréje. A pillanatnyilag működő kazán egy 30 kW-os kazán, ez körülbelül két lakás fűtésére elegendő. Tehát, hogyha belép a segédlelkész lakás is a működésbe, akkor ez a kazán már nem fogja tudni kiszolgálni a gyülekezeti házat, hiszen a mérnök számítása szerint 55 kW az, amire szükségünk volna. A kezemben tartom azt az ajánlatot, amit kaptunk kazánra vonatkozólag. Ez a kazán egy 60 kW-os mérleges teljesítményű kazán. Az egyik testvérünk segítségével, nagy kedvezménnyel tudnánk megvásárolni, és hogyha meg tudnánk vásárolni még május 1 előtt, akkor ennek az áfáját vissza tudjuk igényelni. A kazánnak az ára, nettó ára 669 ezer forint lenne. Ebben nincs benne még az a szabályozó, ami a kazán vezérlése, ami további 112 ezer forint. Most mi a kedvezménynek a keretében 502 ezer forint nettó ára, vagyis bruttó 627.500 forintért kaphatnánk meg ezt a kazánt. Ez azt jelenti, hogy az áfán kívül 167.000 forint az a kedvezmény, amit még kapnánk. Viszont azt is el kell mondanom, hogy az építkezés következtében a gyülekezeti kassa az igencsak megcsapant. Pillanatnyilag 100.000 forint az, ami még szabad rendelkezésre álló összegünk van. Ezért tudván azt, hogy nagyon sok testvérünk tervezetten adakozik, tehát megvan az, hogy mikor mennyit ad. Azt szeretném kérni, hogy tervezzük át az adakozásunkat, hogy ezt a kazánt meg tudjuk vásárolni. A másik fontos információ ezzel kapcsolatban az, hogy az alapítványnak van lehetősége arra, hogy támogassa a gyülekezeti ház bővítését, felújítását, így azok, akik adóznak, azoknak lehetőségük van arra is, hogy ne a gyülekezetnek közvetlenül abba bizonyos építésre szánt diakóniai felsőbe tegyék a pénzt, hanem az alapítványon keresztül, és így, mivel az alapítvány közhasznú, hogy 30%-kal tulajdonképpen kevesebben kerül azoknak az adakozás, akik ilyen módon az adójukba ezt le tudják hívni. Sokat gondolkoztam azon, amikor ezt hétfői presbiteri gyűlésen eldöntöttük, hogy itt én ki fogok állni, és ezeket a dolgokat el fogom mondani. És tegnap a presbiteri konferencián a Dunamelléki Egyházkerület konferenciáján kaptam olyan útravalót, ami segített, és ezt szeretném a testvérekkel is megosztani. Varga László főtiszteleti úr, egyházkerületünk főjegyzője pontosan az egyik előadásában adakozások lelki hátteréről beszélt, és két nagyon fontos dolgot tanultam ott meg, vagy szeretnék továbbadni a testvéreknek. Az egyik az volt, amit mondott, hogy a 9 tized az több, mint az 1. Mi saját magunk is presbiteri gyűlésen vitatkoztunk, beszélgettünk arról, hogy mennyi egyház fenntartó járulékot kérjünk, és végül is abban egyeztünk meg, hogy nem kérhetünk. Mindenkinek a saját belátására szeretnénk ezt bízni, de tegnap ez az előadás megerősített abban, hogy azért figyelmeztessem a testvéreket erre a bibliai tanácsra. Nem is szeretném tovább húzni az időt, én akkor ismételten felhívom a figyelmet az adakozásra. Még annyit mondanék az alapítvánnyal kapcsolatban, hogy pillanatnyilag sajnos elfogytak a csekkek. Hogyha valaki úgy gondolja, hogy az alapítványon keresztül szeretné támogatni ezt a beruházást, annak most lent a hivatalban nyomtatok számlaszámot, és a jövő hétvégére megpróbálunk csekkeket, de legalábbis papírokat biztosítani, hogy mindenki, akinek erre szüksége van, az alapítvány folyószámlaszámát megtudhassa. Köszönöm szépen!
Most pedig a 398. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig, mind az 5 versével, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. és bárcsak az ő uralma elkezdődhetne a mi életünkben, és így a pénztárcánk fölött is, mert hogy most erről volt szó. Tehát 398. dicséretünket énekeljük el végig, az 5. verset majd fennállva. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orszáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orszáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.